gyakran ismételt kérdéseket taglaljuk. Sok-sok témánk volt eddig, sok-sok témánk van még hátra. Jövő héten egyébként arról fogunk beszélni, hogy tényleg az utolsó időket éljük-e? Igen, egyébként. És de nagyon izgalmas lesz. Nagyon izgalmas lesz. És megdöbbentő lesz. Ja. Megdöbbentő. De mai témánk ez, hogy ez a homoszexualitásnak a téma, hogy mi olyan nagy ügy a homoszexuális házasságban. Ez ma elég gyakori kérdés. Egyrészt azért, ami Amerikában történt, ez egy nagyon precedens dolog a nyáron, hogy alkotmányosan azt a döntést hozták meg, hogy össze kell adni őket minden államban. Tehát most már nem az, hogy bárki eldöntheti, hanem össze kell adni őket. Elismerték, hogy az azonos neműek házasodhatnak, sőt, meg is büntetik azt, aki ezt megtagadja. Aztán itt Európában is dívik már, és egyre jobban terjed. És igazából, tehát már régóta ez egy nagyon ellentmondásos téma, nagyon megosztó is, nem csak a kereszténységben, hanem a köztudatban. A homoszexualitás, vagy a leszbikusság, vagy a biszexualitás. És tudom, hogy hallgatják ezt az üzenetet emberek. Nem tudom, hogy hová jut el ez az üzenet még az interneten keresztül. De azt akarom mondani, hogyha hallgatod ezt az üzenetet, és hallod, és meleg vagy, leszbikus vagy, vagy vonzódsz az azonos neműekhez, akkor csak azt szeretném mondani, hogy sajnálom. Sajnálom azt, hogy a kereszténységnek a nagy része úgy bánik veled, ahogy. Ezt nagyon sajnálom. Tényleg. Mert az igazság az az, hogy számítasz Istennek. Nagyon is számítasz Istennek. Istennek terve van veled. Nagyobb terve van veled, mint saját magadnak. És azt kell mondjam, hogy ha ilyen kategóriába tartozol, akkor számítasz nekünk, a mi gyülekezetünknek és a mi közösségünknek. És fontos vagy számunkra. Én nem szóltok minden gyülekezet nevében, de a miénkben simán, és azt mondom, hogy számítasz nekünk. Számítasz nekem személyesen, mint ennek a közösségnek a pásztora, és én ma úgy akarok erről a témáról prédikálni, hogy hidat építek. Hidat akarok építeni, és nem falat építeni. És nem bántani. Ja, úgyhogy, ha így vagy itt, vagy így hallgatod ezt az üzenetet az interneten, akkor rendben vagy. Akkor rendben vagy. Ha úgy vagy itt, hogy azt gondolod, hogy rendben vagy, tehát azt mondod, hogy te heteroszexuális vagy, ennek nevezed magad, akkor lehet, hogy arra gondolsz most, hogy hát, Balukám, csalódtam benned. Most annyira nem csípom a búrádat, mert tehát ez már tényleg egy határátlépés. Tehát túl könnyedén veszed, Balú, azt, amit a Biblia mond. És nekünk az igazságot kell szólni. És én hiszem azt, hogy az igazságot kell szóljuk. De az igazság szólása az sosem jelentette azt, hogy bunkó legyek, hogy arrogáns legyek, hogy durva legyek, hogy érzéketlen legyek. Tehát ez nem jelenti azt. Az igazságnak a szólása, hogy így beszéljünk az igazságról. Volt, aki azt mondta, hogy hát figyelj már, a homoszexuálisok azok nem öröklik Isten királyságát. Ők a pokolba mennek. És akkor megkérdezem, aha, és ezt honnan veszed? Hát honnan? Hát a Bibliából. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6-ban van meg. Mondom, hát jó van, akkor olvassuk el. És olvassuk el. Jó? Tehát olvassuk el. Mert miután elolvastam, döbbenetes dolgokat találtam benne. És ezt meg fogjuk most nézni. Oké? Tehát arra jöttem rá, hogy ez a lista, ami, mert ott van egy lista 1 Korintus 6-ban, ez a lista sokkal combosabb, mint az, hogy csak azt mondjuk, hogy ez a homoszexuálisokról szól, vagy az azonos neműeket szeretőkről szól. Sokkal combosabb. Sokkal nagyobb ez a lista. 1 Korintus 6, 9. verse. Azt mondja, vagy talán nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten királyságában? Na? Mit mond itt? Kik nem vehetnek részt? Igazságtalan emberek. Hoppá, ridikül. Igazságtalan emberek. Egy hajóba nevezünk velük? Az igazságtalan emberekkel? Én ott vagyok. Én ott vagyok benne. Tehát én ugyanabban a hajóban vagyok. Igazságtalan ember. És itt erről beszélünk, hogy igazságtalan. Tehát ha van olyan közöttünk, aki nem igazságtalan, akkor csak örülök, hogy itt vagy velünk, Jézus. Akkor átadom a helyemet, és Jézus, taníts bennünket. De a többi ember, az mind igazságtalan. Azt mondja, ne csapjátok be magatokat. Isten királyságában nem vehetnek részt a szexuális bűnökben élők. Vagy bálványimádók. Aki bálványimádó, az mit jelent? Ez jelenti, hogy például, nagyon gyakorlatilag fordítva, ha valamire sokkal több pénzt költök, mint Jézusra. Tehát egy szenvedély, egy dohány, kábítószer, szerencsejáték, focibérlet, lottó. Tehát ha valamire hajlandó vagyok több pénzt kiadni, mint amit Jézus azt mondja, hogy adj. Ez bálványimádás. Ez bálványimádás. Oké? Csak feltételezzük, lehetnek ilyenek is. Azt mondja, vagy házasságtörők, vagy prostituáltak, vagy homoszexuálisok, tehát ott van a listában, vagy tolvajok, vagy pénzimádók, tehát kapzsiak, vagy részegesek, vagy káromkodók, vagy csalók. Szerintem ez a lista úgy lazán mindannyiunkat belefoglal. Valamilyen úton, módon, de ott vagyunk benne a listában. És minden ember. Oké? Lehet, hogy van olyan köztünk, aki több kategóriát is felkarol, de ezt mi most nem akarjuk tudni, jó? Tehát, de a tuti része és a hatalmasabb része, ez csak ezután jön a 11. versbe. Figyelj! Pedig néhányan ilyenek voltak közületek is. Tehát ilyenek voltak közületek is. Isten azonban megtisztított, a maga számára elkülönített, és elfogadott benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, és Istenünk szelleme által. Na figyelj! A mennybe való menetelnek semmi köze ahhoz, hogy én, vagy te, vagy mi mit csináltunk. Egy valamihez van köze, hogy Jézus mit tett. A mennybe menetel az ezen múlik. Nem azon, hogy én mit csináltam, én hogyan éltem, hanem azon, hogy mit tett Krisztus. Az ő elvégzett munkáján alapul. Bármilyen ember legyen, a listában lévő, bármilyen ember. A mennybe menetel az nem azon múlik, hogy ki mit csinál, ki mit csinált, hanem, hogy Jézus mit tett a kereszten. És Jakab, Jézusnak a féltestvére írt egy levelet az Új Szövetségben, az a Jakab levele, és ott beszél arról, hogy a Biblia az olyan, mint egy tükör. Tudod, olvasod, és akkor olyan, mint egy tükör. Megmutatja, és láthatjuk benne önmagunkat. Segít. Segít. Megmutatja azt, hogy mi történik az életünkben. Hogyan történik. Tehát egy jó tükör, amiben láthatjuk önmagunkat. Nagyon jó, nagyon hasznos. És ez alapján, hogy látjuk magunkat, olvassuk a Bibliát, és mutat rólunk valamit, beszél rólunk, arról, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk, és természetesen arról is, hogy mi az, ami helyes vagy nem helyes, mi az, ami pusztulásba visz, mi az, ami életet ad. És ez egy tükör, tehát láthatom benne magam, hogy én hol állok ebben. Oké? Okay? És ez alapján juthatok olyan következtetésekre, hogy hol van szükség nekem arra, hogy döntéseket hozzak. belenézek Isten igének a tükrébe, Isten beszédek a tükrébe, és láthatom, ó, kicsit kócos vagyok itt elől, meg kell igazítani, vagy hopp, itt maradt egy kis fokrém, tükör, tehát hasznos, fontos rész az életünknek, hogy lecsekkoljuk, hogy olyan állapotban vagyok, hogy kiléphetek-e ezen az ajtón. Általában tudom, mindannyian úgy megyünk el otthonról, hogy nem kéne kilépnünk az ajtón, de ez lehet, hogy ez olyan, nincsen olyan állapot, hogy az ember tökéletesen érezze magát a bőrébe, de mindegy, ez egy másik üzenet, ezt majd egy női sorozatban fogunk erről beszélni. De a lényeg az, hogy belenéz az ember a tükörbe, és oké, itt, ezen változtatnom kell. Oké, és Istennek meg ott van az ereje, a szeretete, a törődése, és ő segít ebben. Na most, a kereszténységnek a problémája sajnos az, hogy Isten igéjét nem tükörként használja, hanem ablakként. Ablaknak használja. És ítélgetik az embereket. Ítélgetik egymást a gyülekezetben. Ítélgetik a nem hívő embereket. Fogják Isten igéjét, és egy olyan mércét állítanak föl másoknak. Tehát nem arra használja, hogy önmagát lássa benne, hanem arra, hogy a másikat. És Isten mentse azt az embert, aki ablaknak használja a Bibliát. Tükör helyett. Nem. Tudod, Isten igéje iránymutatás, és nem kő, amivel dobálnunk kell egymást. Isten igéje az iránymutatás, nem kő. Hogy aztán dobáljuk a gyengét. Ezt meg az elesettet. Jó, megdobáljuk. Nem. Az ablakosok, az ablakos keresztény, ablakosok, így hívom őket, az ablakosok. Legtöbbször egyébként azért használják ablakként Isten igéjét, mert ezzel lekicsinylik a saját kakis pelenkájukat, és felnagyítják a másikét. Ezzel így nem kell a saját piszkukkal foglalkozni, ők foglalkoznak más piszkával. És ez nem jó. Ez nem jó. Figyeljetek, én Jézus követőnek tartom magam. És nem vagyok tökéletes. Egyáltalán. Minden nap elbarmolok dolgokat. De úgy érzem, hogy megteszem a tőlem telhető legtöbbet, legalábbis ami aznapra sikerül. De egy dolgot, több dolgot elmondhatok az én Jézus követésemről nektek. Nem azért követem Jézust, amit mondott. Oké, természetesen nagyon fontos az, amiket mondott. Fenomenálisak. Igazából az, amikről Jézus beszélt, arra kell igazán odafigyelni. És azok fontosak, és abban élet van. Tehát csodálatos, és az, amit mondott Jézus, az alapján próbálok élni. És ő megadja hozzá az erőt, és a képességet, és mindent. És rengeteg bölcsember volt a világ történelemben, de nincs olyan, mint Jézus. De mégsem azért követem őt, amit mondott. Sőt, nem azért követem Jézust, amilyen életet élt. Habár ő a példája az életemnek. És ő, tehát áldozatkész volt, önzetlen életet élt, és szeretném, ha ez növekedne én bennem is. Tehát példamutató életet élt, sokaknak ő példa lehet. De tehát miért követem akkor Jézus? Nem a szava miatt, nem az élete miatt, hanem amit tett. Hanem amit tett. Én ezért követem. Hogy amit tett. És itt főként én a feltámadásról beszélek. A feltámadásról. Ő az egyetlen, aki szembenézett a halállal, de úgy, hogy átment rajta. És visszajött. Ő az egyetlen. Nem valaki kiszabadította, nem valaki megmentette a halálból, hanem ő az, aki átment. És neki megvolt az ereje ahhoz, és a hatalma, hogy kijöjjön a halálból. És én ezért követem őt. és ezért fontos nekem az, amit mond, és ezért fontos nekem az, ahogy él. Mert sok okos ember van, aki sok bölcsességet mond, sok példamutató életet élő ember van, de én igazából azért követem Jézust a feltámadás miatt. És ezért fontos nekem, amit ő mond, és ezért fontos nekem az, ahogy ő él. Mert ő feltámadt. Nem feltámasztották, hanem ő feltámadt. És ezen a ponton tök mindegy, hogy hány sírja van Jézusnak, mert egyébként vitatkoznak rajta, hogy hány, mondanak már két helyet is, hogy hol lehetett a sírja, tök mindegy. Annyira él, hogy két sírból is feltámadt, jó? Tehát teljesen mindegy, hogy hány sírja van, vagy melyik sírt mondják, hogy ez az övé, vagy az az övé. Tudod, feltámadt. Feltámadt a halálból, Jézus él, és ezért van reménységünk. Ezért van remény, ezért lehet minden reménye az embereknek. Ezért lehet az, hogy megtapasztalják az emberek a kegyelmet. Ezért lehet az, hogy erőt kap az ember akkor, amikor elfárad, vagy gyenge, és nincs képessége. Mert Jézus feltámadt a halálból. És ő az, aki képességet tud adni az embereknek. Valaki, aki csak bölcsességet szól, és szépen él, ő nem tud erőt adni nekem. Meg tudom hallgatni, tudom használni ezt az infót, amit mond, de erőt Jézus tud adni, a feltámadott Jézus. Úgyhogy ezért követem őt. Ezért követem őt. Úgyhogy amit ő mond, pont ezért oda kell figyeljünk rá. Nagyon fontos, amit ő mond. Nagyon. Tehát. És ezért mondom azt, talán ki is írtam. Nézzük csak. Következő. Igen. A Jézus követés nem svédasztalos, hanem felszolgálós. Érted? Nem az, hogy csipegetem, ami tetszik, ami ízlik, azt leszedem róla, és megeszem. És mindent kipróbálgatok, vagy hát ami nem szimpatikus, azt nem. Hanem felszolgálós. 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 Nem válogathatok. Azt eszem, amit hoz. Értitek? Jézus követés ez ez. Nem csipegetek, nem válogatok abban, amit mond, hanem azt eszem, amit mond. Azt hiszem, amit mond. Azt fogadom el, amit mond. Azt építem bele az életembe, amit mond. Úgyhogy Jézust megkérdezték a házasságról és a válásról, és Máté 19-ben olvashatunk erről, és nézzük csak meg. Nagyon érdekes. Házasság, válás, Máté 19, 4-től 6. versig, azt mondja, Jézus megkérdezte tőlük. Sohasem olvastátok az írásban, hogy Isten a teremtéskor férfivá és nővé teremtette az embert. Oké, tehát nagyon fontos teremtés, tehát a kezdet. Isten találta ki a házasságot. És eleve férfit és nőt alkotott. Oké? Tehát ő találta ki. Jó? Tehát ezzel a mondatával igazából Jézus megerősítette az Ószövetséget, ahol, tehát a teremtés könyvét, Mózes első könyvét. Nem tudom, hogy tudtad el. Annak az a cím, hogy a teremtés könyve, magyarul. Tehát nem egy Mózes, az csak nekünk van, hogy leegyszerűsítve a Bibliánkban, ez a teremtés könyve ez a neve. Egy eredet. Genezis. És azt mondta, figyelj, 5. vers, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, aki nő a feleség. Oké? Tehát nagyon fontos. Ezért fontos. Tehát ebben a témában nagyon fontos, hogy a feleség az nő. Az nő. És ketten egy testé válnak. Ezután tehát már nem kettő, hanem egy. Amit pedig Isten egyétett, tehát Isten tette egyé a férfit és a nőt a házasságkor, házasságkötésükkor, egyé lettek, azt ember ne válassza szét. Kétet, ez, ami itt le van írva, ez a Jézus szerinti házasság. A Jézus szerinti házasság. Oké, én ezért követem őt. Azért követem őt, mert feltámadt. Sokan mások mondanak okos dolgokat, meg nagyon szerteágazó, érdekes dolgokat, de számomra ezeknek a szavaknak azért van súlya, mert Jézus feltámadt a halálból. Úgyhogy én az ő szavára adok. Az összes többi okos nem tudta ezt megcsinálni. Oké? Tehát ezért fontosak ezek a szavak. És ezért mondom azt, hogy ez egy Jézus szerinti házasság, mert gyakran jön vissza a labda, hogy de hát a Bibliában, hát mik vannak már? Hát, mert azt mondom, hogy biblikus házasság, hát ott van Salamon. Ugye? A bölcs Salamon. Akinek volt 700 felesége, meg 1000 ágyasa. Akkor erre is azt lehet mondani, hogy biblikus házasság, nem? Nem buli. Oké, vagy keresztény házasság. Azt mondjuk, hogy keresztény házasság. Ma már a keresztény házasság, ez már mindenféle lehet, főleg ha azt nézzük, hogy már vannak egyházak, akik elfogadják az azonos neműek házasságát, úgyhogy sútba dobják a Bibliát, amiről beszél. Oké, tehát ezért mondom, hogy ez a Jézus szerinti házasság. Nem biblikus, nem keresztény házasság, hanem a Jézus szerinti házasság. Inkább így használnám. Hogy ne is lehessen kiforgatni. Érted? Oké, tehát ez az a házasság, amiről itt beszél, amit Jézus támogat. Abszolút támogat. Tehát az a Jézus, aki kifizette a bűneimért a büntetést, az azt mondta ez a Jézus, hogy a házasság egy férfi és egy nő között történik. Nem férfi és férfi, nem nő és nő, hanem Jézus azt mondta, hogy egy férfi és egy nő között köttetik ez a házasság. Bármi más dolog vagy összetétel az nem opció. Ezt mondja Jézus. Úgyhogy én személy szerint, Botár Balázs, tehát az a házasság, amiben én hiszek, és vallom, hogy és meg is erősítem, az férfi és nő között köttetik. Férfi és nő között köttetik. Ebben nem szólhat bele a politika, ebben nem szólhat bele egy alkotmánybíróság, ebben nem szólhat bele egy egyház, ebben nem szólhat bele pénz, nem szólhat bele semmi. Jézus, Isten teremtette így a dolgokat. Jézus mondta, hogy ez a házasság. Nő és férfi között. Tehát Jézus definiálta. Úgyhogy számunkra ez nem homályos terület, hanem abszolút kristálytiszta. Számunkra, akik Jézus követők vagyunk. Tehát nem kell, hogy ezen bizonytalankodjunk, hogy akkor most mi van most. Egyre liberálisabbak, megengedőek leszünk, hát Jézus szeret. Tudod, a kereszténységben azt is mondogatják, hogy itt nem is az a lényeg, hogy férfi meg nő, hanem az a lényeg, hogy ők szeretik egymást. Hogy a szeretet legyen. Oké, tehát, de hogy látjuk azt, hogy Jézus definiálta ezt. Tehát nem homályos, nem... Tehát kristálytiszta. Kristálytiszta. Na most ahhoz, hogy még jobban tudjam nektek ábrázolni a dolgot, és lehet, hogy elment a kedved attól, hogy tovább hallgasd a témát, csináltam egy kis rajzot is, itt van benne, nézzük csak, mi az első lépcső. Hoppá, egy kis keret. Egy kis dobozka. Ott van egy kis dobozka, és ez az a doboz, ami belül igazából biztonságban vagy. Tehát ahogy Isten is meghatározott dobozokat, korlátokat az ember életében. Ugye jó az, ha egy hídon mész, jó az, ha van egy korlát. Hogyha egy szakadék szélén mész, jó az, ha van egy korlát. Mert ha ütközöl is, de nem halsz meg. Megfog a korlát, megütöd magad, fáj, de nem halsz bele. És van egy korlát. Van egy korlát. Van egy doboz, amin belül biztonságban vagy. A dobozon kívül van fájdalom, van halál, van megbánás, van szégyen, van bűntudat. De Isten meghatározott nekünk egy dobozt, amin belül biztonság van, amin belül élet van. Azon a dobozon kívül pedig halál, megbánás, fájdalom, szégyenérzet, bűntudat. És most csak elképzelem a dolgot. Flóra a dobozon belül játszik. Oké? Okay? És biztonságban van. És jó helyen van. És azt mondom neki, hogy Flóra, ne gyere ki a dobozból. Mert ott kint fájdalom lesz. Ott kint megbánás lesz, szégyen lesz, bűntudat, halál. Ne gyere ki. Az ott jó bent. És ha én azt mondom neki, hogy ne gyere ki a dobozból, az nem azért van, mert egy szemét apa vagyok. Egy rohadék, aki egy kis dobozba akar zárni. Hanem egy szerető apa vagyok. Mert tudom, hogy mi van bent, és tudom, hogy mi van kint. És én szeretem őt, aki ott van bent, és azt mondom, maradj ezeken a kereteken belül, mert itt rendben lesz. Ha kijössz, az nem lesz jó. Az nem lesz jó. Tudod, ha szemét apa lennék, akkor azt mondanám, hogy hagyj menjen ki. Nyugodtan. Tapasztalj meg az egész területet. Minden tapasztaljon meg, nyugodtan. Hagyj élje ott ki magát. Nem. Nem lennék egy szerető apa, hogyha ezt így engedném neki. Ja, úgyhogy, és a dobozon belül kétféle embert azonosít Isten. Az egyik a férfi, a másik a nő. Jó napot kívánok! Férfi és nő. Kétféle ember. A férfi a férj, a nő a feleség. Oké? Nagyon fontos ez. Tehát a férfi az a férj, és a férfi nem a feleség, hanem a nő a feleség. Tehát olyan nincs, hogy férfi és férfi, akik férj és feleség, hanem ez az isteni keret, amiről beszéltünk. Ami ott van a Bibliánkban, hogy férfi és nő, férj és feleség. Ezekben a kategóriákban beszél Isten ebben a dobozban. Ezt adta nekünk. És ez az egészséges. Tehát, és miután megalkotta az embert, és férj és feleségé tette őket, ezután hozta be a szexualitást a két nem között. Tehát ezután, miután megalkotta a férfit, megalkotta a nőt, ők lettek ketten egy testé, férj és feleség, összeházasodtak, és ezután hozta be a szexuális életet, a szexualitást Isten a képbe. Oké? Okay? Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy bármi, amit Isten ad, az jó. Bármi, amit Isten ad, az jó. Adta a szexet, az is jó. Nagyon jó. Tehát ízek, az étel, a szex, minden, amit Isten ad, az jó. Az jó. Tehát a szexualitás is Istentől van. És ő találta ki. Ez nem úgy történt, hogy megteremtette a férfit és a nőt, férj és feleség lettek, és egyszer csak, amikor Isten a hűvös alkonyatkor ment, hogy találkozzon velük, akkor észrevette, hogy mit csinálnak a bokorba. És akkor, jaj, mi történik ott a bokorba? És megijed. Nem lepődött meg, mert ő találta ki. Tehát a szexualitás az Isten ajándéka, és tőle van. Oké? Okay? Ez az ő ajándéka volt. Férfinak és nőnek, akik férj és feleség. Oké? Okay? Tehát a szexualitás az ebben a dobozban történik. Tehát a szexualitásról van szó, az ebben a dobozban élet és öröm és ajándék. Azon a dobozon kívül csak szégyen, megbánás, sokszor halál, ugye, beszéltünk a múltkor két hete az abortuszról is, fájdalom, tehát csak nem jó. A szexet és a szexualitást Isten nem önazonosságként adta. Ugye én most homoszexuális vagyok, heteroszexuális, vagy leszbikus vagyok, vagy mit tudom én milyen, sokféle szexuális, akármilyen szexuális. Nem, Isten a szexualitást az intimitásra adta, ami férfi és nő között egy házasságban van. Ezt az a Jézus mondta, aki feltámadt a halálból. Mindenki más, aki mást mond és elfogad, azok ilyet még nem tudtak letenni az asztalra. Oké? Okay? Tehát egy házasság az sokkal többet jelent, mint társadalombiztosítás, vagy mit tudom én mit. Tehát adójóváírás, vagy tehát előnyök, ami egy házasságban. Nem, sokkal több. Sokkal többet jelent egy házasság. Úgyhogy a házasság egyébként, a házasságot Isten adta. És volt egy olyan célja vele, hogy bemutassa azt, hogy mennyire elkötelezett ő irántunk. Azt akarta, hogy átéljék ezek az emberek, egy férfi és egy nő együtt, hogy milyen elkötelezettnek lenni. Akkor is, amikor rossz, akkor is, amikor jó, akkor is, amikor beteg, és nem képes arra, amire eddig, akkor is, amikor egészséges, akkor is, amikor szegény, akkor is, amikor gazdag, bármikor, bármilyen rosszban és bármilyen jóban. Ezt Isten nem tudja csak úgy, amikor itt vagyunk Isten tiszteleten, vagy kimegyünk az erdőbe, és Istennel akarunk közösségbe lenni, zavartalan környezetbe. Egy ilyen érzés nem tud a szívünkbe adni, hogy ezt az elkötelezettséget úgy meg tudjuk tapasztalni. Ezért létrehozott egy olyan közeget, ahol megtapasztalhatjuk egy valós kapcsolatban, hogy milyen az intimitás, a meghittség, milyen az elkötelezettség, milyen a feltétel nélküli szeretet. És ez a házasságnak a célja. Hogy megtapasztaljuk, hogy Isten milyen elkötelezett irántunk. Hogy mennyire szeret bennünket. És mennyire elkötelezett a gyülekezet iránt. Mert egyébként Efézus 5-ben, Pál apostol levele az efézusiakhoz, az 5. fejezetben, ott egy csomó jó dolgot ír a házasságról, és de végén azért oda teszi, hogy én a gyülekezetről beszélek. Hogy Isten elkötelezett a gyülekezete iránt is. És fogja ezt a házasságot, és segít nekünk abban, hogy ezt átéljük és megéljük. Tehát a fáradtságot nem kímélő, áldozathozó szeretet valaki iránt. Ja. Vagy szerető kezdeményezés akkor, amikor mondjuk ő meg se érdemli, vagy nem dolgozott meg érte. De Isten ilyen. Csináljuk a disznóságunkat, és Isten szerető módon kezdeményez felénk. Csinálják a disznóságainkat, és ő fáradtságot nem kivéve áldozatot hozott értünk. Úgyhogy, tehát Jézus azt mondta, hogy a szex, az férfi és nő, pontosabban férj és feleség között kell, hogy történjen. Nagyon fontos. Úgyhogy bármi ezen a dobozon kívül, bármi ezen a dobozon kívül, bármi történik, az bűnös és lázadó Isten ellen. Az bűnös és lázadó Isten ellen. Ja. És itt már igazából már nem is specifikusan akár a homoszexualitásról beszélek, hanem bármi, ami ezen a dobozon kívül van. Tehát amikor itt van a férj és feleség, és itt van Júci a titkárnő, és ő rendszeresen látogatja a Júcit a titkárnőt, miközben ott van a felesége. Tehát ez is ugyanúgy. Vagy a szomszéd asszonyt, vagy a szomszéd akárkiét. Tehát bármi ezen a dobozon kívül, az lázadó Istennel. Oké, és itt már nem is nem homoszexualitásról van, hanem bármi, ami ezen a dobozon kívül van. Ja, úgyhogy igazából Tehát nem mondhatom már azt másokra, hogy hát hála Istennek, hogy én nem vagyok olyan, mint ők. Tudod, ők azok a homoszexuálisok, vagy azok a leszbikusok. Tehát nem mondhatom másokra. Mert ha így beszélek velük, vagy így beszélek róluk, akkor ablakként használom Isten igéjét. Tükörként kell használjam. Én hogy állok? Ebből hozzak le egy ítéletet magam szempontjában, nem elítélést, hanem egy ítéletet. Hogy állok? És ha kell, akkor igazítok rajta. Oké? Okay. Istenem, fogom az te beszédedet, ez az én tükröm. Istenem, mit mondasz nekem? Tükröm, mondd meg nékem. Tükröm, mondd meg nékem. Oké, okay. Uram, mi az? Mi az, amit a saját életemben meg kell bánjak? Meg kell valljak, és helyre kell rakjak? A te kegyelmedből, a te erődből természetesen. De mi az? Mutasd meg. Nem az, hogy aha, ki hogy csinálja? Hogy rohadjon meg. Láttalak. Na, szólok a többieknek, hogy imádkozzunk érted. Igen, igen, elmondom. Nem. Tükör. Nem ablak. És fontos, hogy ezért tükörként használjuk Isten igét. Tehát amiről itt beszélünk, ez tükör legyen számunkra, nem ablak, tükör. És mert ez egy komoly téma. Tehát, ha dobozon kívül van valami, az elválaszt Istentől. Ha a dobozon kívül élek, az elválaszt engem Istentől, a vele való kapcsolattól. És nem akarom ezt. Elválaszt engem az ő tervétől. Ha dobozon kívül élek, a tükör megmutatja nekem, hogy én dobozon kívül élek, akkor elválaszt engem az ő tervétől. Nem tudok menni az ő tervében, mert a Jézus követés az az, hogy akár ezt a dolgot helyre rakjam az életemben. Úgy tudok menni vele. Az az ő követése. Értitek ezt? A dobozon kívül elválasztódás van, a dobozon belül pedig odaadás. A dobozon kívül elválasztom magam, a dobozon belül vagyok, akkor odaadom magam Istennek. És nem lehet egyszerre a bűnt és Jézust követni. Nem lehet. Úgyhogy ez a téma, amiről beszélünk, ez sokkal szélesebb téma, mint csak az, hogy homoszexualitás. Sokkal szélesebb. Ja. Igazából, amiről beszélek itt nektek, az a szexuális tisztaság. Ahogy Jézus beszél róla. Ja. Mert ebben a dobozban lehetsz egyedülállóként tiszta. Oké, mert ebben a dobozban lehetsz egy egyedülálló nő, és egy egyedülálló férfi. Mivel nem vagy se férje, se felesége senkinek, ezért a szexualitás nincs ott az életedben. Valakivel. Mert ha valakivel van szexuális életed, akkor dobozon kívül vagy, aminek nyilvánvaló lesz majd az eredménye. Tehát ha ezt a dobozt nézem, akkor lehetek egy tiszta egyedülálló ember. És aztán házasként is lehetek tiszta. Természetesen ellenkező neművel. Oké? Okay? Tehát ez a lényeg. Hogy a tisztaság az az ellenkező neművel való tisztaság. De tudom, hogy mit mondanak ma már erre. Hát de az már olyan unalmas. Ki kell próbálni mindent. És így, meg úgy, meg amúgy. Tehát én azt mondom, erre ha ez unalmas, akkor nem jó csinálja. Tehát egy házaspárnak unalmas a normál szexuális élet, akkor nem jó csinálják. Tehát... És tudom, hogyha valaki ezt úgy hallgatja, hogy vagy biszexuális, vagy leszbikus, vagy homoszexuális, vagy egyszerűen csak belül küzd egy érzéssel az azonos neműek iránt, tehát lehet, hogy nem éli ezt az életstílust, de van egy vonzódás az azonos. Tudom, hogy sokan küzdenek ezzel. Nem élik azt az életstílust, lehet, hogy van férje vagy feleség az ellenkező nemből, de van belül az azonos neműekhez egy vonzódás, ami lehet, hogy már nagyon régóta küzd vele. És nem beszél róla senkinek. Vannak ilyenek. És hogyha ezt így hallgatod, akkor nagyjából tudom, hogy mit gondolsz. Hát Balú, jó berántottál, jó benyomtad most a balhorgot nekem. Ez fájt. Tudod, hát úgy érzem, becsaptál most, Balú. Mert elhitetted velem az elején, hogy mennyire szeretsz, úgy, ahogy vagyok. Most meg miről beszélsz? Azt mondod, hogy a dobozon kívüli dolgok helytelenek? És három köztudott érvelés, szerintem ezeket mind hallottátok már. Három érvelés van az azonos neműek témájában, amivel ilyenkor élnek és kifogásként hozzák. Az első. Balú. Én így születtem. Én így születtem. A válaszom erre az az, hogy hát persze, természetes, hogy így születtél. Hát, tudod, természetes. Nincs ezzel semmi problémám. Tudod. Én meg azzal a vágyal születtem, és így éltem rengeteg évig, hogy minden csinos nővel szexelni akartam. Hát... Én meg azzal a vágya. Hát egészséges férfi emberként születtem. Tudod, tehát, hogy hát... De könyörgöm, attól ez még helyes dolog? Azért, mert így születtem? Igen vagy nem? Helyes? Nem. Azért, mert így, valahogy születtem, az azt jelenti, hogy akkor az helyes dolog? Nem. Abszolút nem. Egyáltalán nem. Figyelj, mindannyian bűnösként születünk. Tehát ha van gyereked, nem kellett külön órákra elvigyed, vagy tanítanod, hogy hogyan kell hazudnia. Hogy hogyan kell manipulálni. Tudod, van kaka? Nincs. És bűzlik a ház, tudod. Csak neki kényelmes úgy, csomaggal. Tehát nem kell őket megtanítani, hogyan kell védkezni. Egyszerűen ott van bennük. De bűn az elválaszt minket Istentől. Bűnösként születünk, és el vagyunk választva Istentől. De toljuk egy kicsit messzébe szekeret. Szerintem a legtöbb keresztény még csak nem is gondolt erre, hogy... Azt gondolják a keresztények, hogy majd, ha megtér egy ilyen ember, aki homoszexuális, akkor hip-hop, ő soha többé nem fog küszködni ezzel az érzéssel. Vagy megtér egy drogos ember, és majd hip-hop, soha többé nem fog küszködni ezzel az érzéssel. Tehát ez becsapás. Tehát, ja. Férfiak, kérdés. Ne tedd fel a kezed, mert bajba kerülsz. Szerintem egy férfi, sőt, ha házasokat kérdezem, egy olyan házas férfi sincs közülünk, aki azóta, hogy meg van térve, és házas, és ne gondolkodott volna el erős vágyakkal más nőn. Magamat is beleértve. Nincs. Tehát nem múlt el ez. Nem olyan, mint egy öltönyt kiveszek a szekrényből, azt már nincs ott. Tehát... Lehet, hogy élete végéig küzdeni fog ezzel az érzéssel. De tényleg. Ami elvisz a második ponthoz, vagy érvhez, amit mondanak, hogy Balú, ezek az érzések annyira erősek. Szörnyen erősek. És annyira érzem, hogy pont ezért ez a dolog így rendben van. Mert hát erősek az érzések. Hát miért lennének ezek az érzések? Igen, nézzük csak. Miért lennének annyira erősek az érzések, ha nem lehet őket betölteni? Miért lennének? Tehát valós, erős érzéseim vannak az azonos neműek iránt. Tehát miért lennének, ha ezt nem lehet betölteni? És azt mondom, mert hogy én megértem. Nagyon megértem. Februárban elvittem a lányokat egy napra Belgiumba repülővel. Milyen 3000 forintért tudtunk venni repülőjegyet. Reggel mentünk, sétáltunk egyet Brüsszel belvárosába, azt este hazajöttünk. Tehát olcsóban megúsztuk, mint a repülő, vagy mint a vonatjegy Budapestre. És hazafelé, tehát amikor már ott felszálltunk a repülőre, és ugye tehát a Vizerrel mentünk, és már reklámért pénzt fogok kérni, Tesco, Vizer, mindenkit reklámozok. Valaki menedzserem nem akar lenni, tehát intézi ezeket a dolgokat, jutalékot kaphat. Na, tehát, hogy tehát olyan, ott nem helyjegyet adnak, hogy H5-ös cég a tiéd, vagy mit tudom én, hanem aki kapja, marja. És akkor hát volt egy másik család is velünk, aki nagyon jó barátaink, ott is ugyanilyen korú gyerekek vannak, és akkor ezt így együtt kitaláltuk, és akkor szálltunk már föl, és én aki az egyik Flóra volt, vagy lehet, hogy Fruzsi volt mellettem, meg a másik családból egy gyerek, így mi előre mentünk, és aztán volt közöttünk, mit tudom én, 3-4 ember, aki így jött mögöttünk a széksorok között, és mögötte voltak a szülők, a gyerekeknek, a másik család szülői. És akkor úgy oda tettem a kezem az előttem lévő ülésre, hogy oda le tudjanak ülni a szülők, mert a kis kölök az mind félt, sírógörcsöt kapott a felszállásnál is. És hát gondoltam, hogy jó, most itt van a helyünk, de jó lenne a szülők közel lennének, mert nyugtatgatni kell, meg mit tudom én. És leült oda egy fiatal csaj, és szeretett volna, de ott volt a kezem, és neki állt hepciáskodni, de ő már pedig, és volt vagy 20 hely körülöttünk. De mivel látta, hogy én szeretném, hogyha oda, hogy azt foglalom a kezemmel, vagy a táskámat is oda raktam, a hátizsákomat, egyszerűen csak azt akarta. Csak azt akart. És hiába mondtam, de ez a gyerek, ez fél, ott van mög, nézze hátra, ott van két emberre magától az anyukája. Hadd üljön ide, hogy láthassa az anyukát. Nem, ezt én erre a helyre akarok leülni. Hát gyerekek, én olyan pipa voltam, mondtam ott szépeket, nem obszcéneket, de szépeket, szép csúnya dolgokat, és tudod, ahogy éreztem magam ott, az olyan volt, hogy legszívesebben megfojtottam volna. Úgy fölment a pumpa bennem, hogy hogy szorítsam a nyakát. Kidobom az ablakon, hogy szétlocsanjon a betonon, és minden. És mindezt megtettem volna a saját gyerekeim szeme láttára. Brutál volt, így szembenézem utána magammal. Na most. Tehát brutál érzések jöttek föl. De ez azt jelenti, hogy ez helyes? Tehát, hogy feljöttek ezek az érzések? Attól ez még helyes, ugye? Mert a kérdés az, hogy miért lennének annyira erősek az érzések, ha nem lehet őket betölteni, ugye? Tehát, hogy még helyes? De hogy helyes? Úgyhogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az érzéseinket a dolgok megigazítására használjuk. Erre nagyon vigyázni kell, hogy ezt nem tehetjük. Hogy megigazítsuk a dolgokat az érzéseink miatt. Láttam jó pár házasságot így, hogy a titkárnő vagy a mit tudom én kicsoda. Hát de most jöttem rá, hogy ő az igazi. Nem az, akivel együtt vagyok, a házastársam, ő. És beleszerettem, és ő az. Most jöttem rá, hogy rosszul döntöttem. És az érzések vezérlik. Tehát nem. Isten igazság az mindig felülírja az érzéseinket. Mindig felülírja. Tehát mindig, Isten igazsága mindig, ezt véssétek be, hogy mindig felülírja az érzéseinket. Azt, ahogy érzünk. Oké, tehát nem azt mondom, hogy nem küzdhetünk az erős érzéseinkkel. Nem erről beszélek, mert küzdünk. De a szexuális tisztaság az Isten meghatározása szerint azt jelenti, hogy ha valaki egyedülálló, akkor nem szexel senkivel, ha egyedülálló. Ha házas, akkor meg egy személlyel, aki a házastársa, aki ellenkező nemű házastársa. Ez a doboz. Ez az a doboz, ahol biztonság van. Ahol élet van, és ahol van az Istennel egy meghitt élet. Oké, minden, ami ezen a dobozon kívül van, mindegy, hogyan érzel, nem helyes. Mindegy, hogyan érzel, nem helyes. Oké, harmadik érvelés, amit szoktam hallani, hogy tolerancia, ugye ezt halljuk manapság nagyon, tolerancia, legyél toleráns. Oké, ez egy baromi elterjedt szakzsargon ma már. Tolerancia. Tehát ha bármi olyan dolgot mondunk a homoszexualitásról, a leszbikusságról, vagy biszexualitásról, vagy meleg témákról, vagy a viselkedésükről, tehát ha bármi negatívat mondunk, akkor már intoleránsak vagyunk. És azt mondják, hogy gyűlöletkeltőek vagyunk, és gyűlölködünk. De én remélem azt, hogy azzal, hogy most itt beszélek erről, remélem, hogy nem érzel utálatot vagy gyűlöletet a részemről. Mert nincs bennem egyáltalán gyűlölet, sem utálat. Tehát tisztán elmondtam azt, hogy Isten szeret téged. Istennek fontos vagy. Azt is elmondtam, hogy a gyülekezet szeret téged, és fontos vagy a gyülekezetnek. És én is szeretlek téged, mint a pásztor. És fontos vagy neked. De a tolerancia ez nem azt jelenti, hogy egyet kell értsek veled. Már odáig fajult ez a dolog, ez a tolerancia, hogy azt jelenti, hogy neked ugyanazt kell, tehát ugyanazt gondolod, egyetértesz velem, és helyesled, amit csinálok. Ez a tolerancia. Ugyanazt gondolod, helyesled, amit csinálok, egyetértesz velem. Ez a tolerancia. Ha valami sántít a három közül, az már nem tolerancia. Oké, tehát akkor gyűlölködő vagy, és intoleráns. A probléma ezzel az, hogy abban a pillanatban, hogy te ezt nem tudod elfogadni, hogy én így gondolkodom, akkor mivé válsz? Tehát abban a pillanatban, hogy te azt mondod, hogy én intoleráns vagyok, mivé válsz? Intoleránssá. Ez a probléma, oké? Van háromféle tolerancia, az csak nagyon gyorsan, a törvényes tolerancia, a törvény által tolerálnunk kell egymást, aztán van a társadalmi tolerancia, ahol társadalmilag tolerálnunk kell egymást, most ezeket nem akarom elmagyarázni, de aztán van az intellektuális tolerancia, tehát például az, hogy hoppá, tehát figyelj, intellektuális tolerancia, figyelj, tehát eldöntöd azt, te egyedül, hogy te Coca-Colával fogod megtankolni az autódat. Oké? Ez valami nagy fixa ideád, és meg tudod magyarázni, hogy ez miért jó, meg minden, és meggyőződésed, hogy ez sokkal jobb lesz a kocsidnak, mintha bármi mással, vagy eddig a szokásossal, amire gyártották igazából az autót. Nem, te kitaláld, hogy a Coca-Cola sokkal jobb. Törvényesen én nem állhatok ellened. Oké, tehát nem akadályozhatok, nem üthetem le a fejedet, nem csináltok semmit, mert akkor törvényszegek. Tehát törvényesen toleránsnak kell lennem, engednem kell, hogy jó, hát hogyha azért fogja, hozott egy rekesz 2 literes kólát, hát töltse. Tehát nem rúghatom le onnan, hogy most ne csinálja. Tehát a törvény védi őt, érted? Társadalmilag szólva toleráns lehetek, tehát együtt lóghatunk, együtt lehetünk a teremben, együtt ihatunk abból a kólából is. Ő ezt gondolja, én azt gondolom, tehát rendben van. Tehát társadalmi tolerancia. Tehát nem kell, hogy kirúgjam a helységből, nem kell, hogy csinálj. Tehát jó, hát ő másképp gondolja. Oké? Tehát igazából mindegy, hogy nekem, hogy mit raksz az autódba, hát aranyos vagy, rakjad. De intellektuálisan, én tudom magamban, hogy ez nem jó dolog, hogy kólát raksz az autódba. Oké? Tehát én tudom belül, hogy ez nem jó, nem jó. És abban meg foglak akadályozni, amikor közelítesz az autómhoz, a kóláddal és a töltséreddel. Tehát az én kocsimban te ne töltsél kólát. Ez rendben vagy, te töltesz a tiédbe, sőt, beszélgethetünk is, el vagyunk, és szerethetjük is egymást, meg minden. Nem úgy, jó? Nem úgy. De az, hogy te az én autómba kólát töltsél, na azt, abban megakadályozhatlak. Igen, és meg is foglak. Sőt, abban is meg foglak akadályozni, hogy te másokat próbálj meggyőzni, hogy az, én, hogy az ő autóikba is rakjon. Oké, ez az intellektuális. Úgyhogy, azt akarom ezzel mondani, hogy szeretlek, de nem kell, hogy egyetértsek veled. Oké? Tehát nem kell, hogy egyetértsek veled. Arra jöttem rá egyébként, hogy visszatudunk menni a dobozra. Tehát arra jöttem rá, hogy azok az emberek, akik ezen a dobozon kívül élnek, azok nem elfogadást keresnek, hanem megerősítést. És azért harcolnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy jaj, fogadjatok el. Hanem meg akarják, azt akarják, hogy meg legyen erősítve az ő döntésük. Ja. Úgyhogy azt akarom ezzel mondani, én el tudlak téged fogadni. Abszolút el tudlak fogadni. Miért? Azért, mert Jézus elfogadott téged. De nem tudom megerősíteni azt, amit csinálsz. Mert Jézus sohasem erősítette meg a bűnt. Soha. Elfogadta az ember, de nem erősítette meg a bűnt. Ez semmi köze a gyűlölethez, amiről beszélek. Hanem köze van mihez? Az, hogy szeretem Istent, és szeretlek téged. És egy biztos itt mindannyiunk között, meg a hallgatóságunkban, aki hallgatja ezt az üzenetet, hogy mindegy, hogy ez meleg, nem meleg, keresztény, nem keresztény, mindegy. Mindannyian bánunk dolgokkal az életünkbe. Mindannyiunknak vannak olyan a múltunkban olyan dolgok, amik bárcsak ne történtek volna meg. De ezek a dolgok, tehát most kiderítenénk, ki tudnánk deríteni, vagy láthatnám, én lemerem fogadni, hogy 85-95%-ban ez szexuális bűnhöz köthető. Azok a dolgok, amiket bánunk. Biztos. Tudom a sajátomból, saját életemből, és tudom abból a 18, vagy nem tudom már mióta vagyok keresztény, de ebből azóta. Tehát a tapasztalatomból. Tudom. Tudom, hogy bármi, ami ezen a dobozon kívül van, az nem csak, hogy rossz, hanem életeket és családokat pusztít el. Azon a dobozon kívül élet. Életeket és családokat pusztít el. Ugyanakkor nagyon jól tudom, hogy kicsoda Jézus. És csak olvassuk el a zsidó levélből a 4. fejezet 14., 15., 16. versét, jó? Azt mondja, nekünk hatalmas főpapunk van. Tehát kicsoda Jézus? Ő egy hatalmas főpap. Maga Jézus az Isten fia, aki felment a mennybe. Ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk. Oké, a hit az mit jelent? Hittel megvallani. A hit az azt jelenti, hogy hiszek neked, Isten, még akkor is, ha másként érzek. Ez a hit. Oké, ragaszkodni valamihez. Tehát ha másként érzek, akkor is hiszek neked. A szavad fogom választani, Jézus, az érzéseim fölött. Ez jelenti, hogy hittel megvallani. Oké, 15. vers, mert olyan főpapunk van, aki megérti a gyengeségeinket. Hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Oké, a kísértés az bűn? Nem. A kísértés az nem bűn. Az, hogy az ember meg van kísértve, az nem bűn. Amikor beadjuk a derekunkat a kísértésnek, na, az bűn. Az bűn. Úgyhogy nézd csak meg ezt a részt újra, hogy ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Oké, tehát itt azt mondja, hogy minden olyan kísértésnek, minden olyan kísértésen keresztül ment, ami létezik. Nem volt olyan, ami ne lett volna. Mégis sohasem vétkezett. Figyelj, ha Jézust keresem, akkor nem próbálkozom újra és újra kijönni abból a dobozból. Ha Jézust keresem, tényleg Jézust keresem, akkor nem arról szól az életem, hogy na, hogyan tudnék abból a dobozból kitörni. És újabb és újabb utak és próbálkozások, csak valahogy kijönni abból a dobozból. Nem. Harcolni kell. Harcolni kell az erős érzésekkel. 16. vers, ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépünk oda az Atyaisten kegyelmének trónjához. Nála bőségesen megtaláljuk mindezt a megbocsátást, segítséget. Oké? Nem károsztatást, nem elítélést, hanem segítséget, megbocsátást, kedvességet, amire éppen szükségünk van. És mindezt mikor? A legalkalmasabb időben. A legalkalmasabb időben. Úgyhogy ha bármilyen szexuális erkölcstelenséggel küzdesz, bármilyennel, és Jézushoz fordulsz, akkor ott több, mint bőséges megbocsátást fogsz kapni. Több, mint bőségeset. Tehát megtalálod azt a segítséget, és megtalálod azt a megbocsátást, amire szükséged van. Amire szükséged van, és ami meg fogja gyógyítani a lelkedet. Oké, ha olyas valaki vagy, aki ismersz olyan embereket, vagy kapcsolódsz olyan emberekhez, aki küzd a homoszexualitással, vagy azonos neműekhez, tudod, akkor csak azt szeretném neked mondani, hogy tedd le a Bibliát. Ne idézgesd a Bibliát neki. Hanem egyszerűen csak beszélgessél vele. Csak beszélgess vele. Nem kell neki 3 Mózesről beszélni, hogy micsoda bűn és milyen halállal lakol az ilyen ember, és nem megy bele Isten országába. Nem kell Róma 1-et felolvasni, meg megmutatni neki, hogy mekkora gáz ő. De nem. Nem azért nem kell olvasni neki, mert ezek nem igazak, amit a Biblia mond. Nem erről van szó, nem. Mert megnyerheted a vitát, de elveszíted a kapcsolatot vele. Nem. És amikor elveszítem vele a kapcsolatot, az nem krisztusi. Beszélgess vele. Beszélgessetek. Oké, mert a világot úgy leszünk képesek megnyerni, hogy beszélgetünk emberekkel. Leülünk egy asztalhoz emberekkel, és beszélgetünk velük, és miközben beszélgetünk velük, és elfogadjuk őket, rájönnek, hogy Isten mennyire törődik velük. Rájönnek, hogy mi mennyire törődünk velük. Ja. És ezt azért tesszük így, mert a mi megváltónk is így csinálta. Nem ránk rongyolt, hanem törődött velünk. És megnyerte a szívünket. Úgyhogy köszönjük, Jézus. Köszönjük. Te egy hatalmas Isten vagy. Te vagy az a főpap, akihez bármikor és bármivel mehetünk. Leghatalmasabb, a legcsodálatosabb. Köszönjük, hogy a te trónod az nem egy olyan trón, amit nem lehet megközelíteni, hanem oda lehet rohanni bátran. Bizalommal. Félelem nélkül. És ez a trón, ez nem egy olyan trón, ahol egy olyan hatalmas Isten lakik, aki mindenkitől elvesz mindent, hanem te azt adod mindannyiunknak, amire szükségünk van. és mindezt a legalkalmasabb időben. Úgyhogy ha szexuális erkölcstelenségben élsz, abban vagy, akkor gyere Jézushoz. Gyere Jézushoz. Mert ott fogsz kegyelmet kapni, ott fogsz megbocsátást kapni. Ott fogsz segítséget találni. És azt szeretném, hogy most mindannyian válaszoljunk a szívünkben az üzenetre. Ez nem azt jelenti, hogy itt mindannyian erkölcstelenek vagyunk, vagy melegek, vagy bármi. Hanem lehet, hogy van a közeledben, a munkahelyeden, a szomszédságban, a családban olyas valaki, aki küzd ezzel. És most imádkozhatsz érte. Imádkozhatsz magadért, és imádkozom is érted, hogy Isten adjon bölcsességet, adjon egy gyengét szívet, egy barátságos szívet felé. Ugyanakkor adjon egy erős meggyőződést arról, ahogy ő gondolkozik erről a dobozról. Úgyhogy, Atyán, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük a kegyelmed. Köszönjük az irgalmat. Köszönjük a megbocsátásod. És azt, hogy bemutattad az irgalmat, a kegyelmet és a megbocsátást, Jézus. Köszönjük. Hogy megtestesítetted ezt. Atyánk, az a vágyunk, hogy hadd kerüljünk hozzád még közelebb mindazok által, amit ma hallottunk. Amen.